보살 이 듣고더라. 오 유타석 아마냐이 유스라. 우보차살 안가 모나유트라. 아멘.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány nem fog engedni a brüsszeli nyomásnak a kárpátaljai magyarok ügyében, és határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának vissza kell adni a 2015 óta elvett nemzetiségi jogokat, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Szijjártó Péter hazugságnak minősítette, hogy a magyar kormányzat ne lenne hajlandó a tárgyalásra. Rámutatott arra is, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében idén átlépte a 62 000-et a sikeres beruházások száma. A kormány 242 milliárd forintnyi támogatásával így több mint 470 milliárd forint értékben jöttek létre különböző beruházások. Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő 4 évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések, a cechet Európa nevére írnák, más balek nem maradt, aki beszállna, fogalmazott Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, ezért idegesek annyira Brüsszelben, ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét, és akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk, Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát, nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból, fejtette ki a kormányfő. Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra, találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki, közölt az ukrán vezérkar a Telegramon. A finomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme, 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4 millió 800 ezer tonna volt, az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében. Orbán Viktor azonnali kivizsgálást rendelt el a Tiszapártnál történt állítólagos adatszivárgás ügyében. A miniszterelnök egy Facebook videóban azt mondta, súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet, 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudni biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tiszapárt gyűjtötte össze. A kormányfő hozzátette, összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és az adatbázis elemzés alapján megállapították, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Szerinte az adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt emeltek vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők és két társuk ellen. A vádirat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóság előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt folytatott eljárásban az érintettek az épületnél erőszakos magatartással jogszerű eljárásukban akadályozták a pénzügyőröket, bűncselekményük több éves szabadságvesztés is lehet. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta az egészségügyi államtitkár. A kormány és az országos kórházi főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. A közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi Lázár János, erről a Facebook oldalán számolt be. Az építési és közlekedési miniszter szerint kizárhatják az eljárásokból azokat a cégeket, amelyek a közúti és vasúti fejlesztéseik során a rosszul vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították az embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogokat. Emlékeztetett, a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeken tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út átadását követően rövid időn belül az megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy kijavítsa a hibákat, az idő lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. Koalíciós szerződést írt alá Prágában az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló elégedetlen polgárok akciója az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Mozgalom, illetve az Autósok pártvezetője. A pártok egyben nyilvánosságra hozták az új cseh kormány programjának tervezetét is. Az új kabinet, melynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából Andrej Babis folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz, Babis fogja vezetni. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda a Danaida című írásának 11. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
A docens nős volt, két kisfiú apja, felesége tanítónő. Akkor kötöttek házasságot, amikor kis Sándor még az egyik állami középiskola nehezen élő tanára volt, s nem egyszer talált az iskolai illemhelyen ocsmány célzást származására, mert nem volt népszerű nevelő. Tudta, mit ér, semmibe vette műveletlenebb, ambíciótlan kollégáit, a gyerekeket pedig úgy tekintette, mint akik az ő kínzására születtek, mintha éveken át őrültek házában dolgozott volna. menekült közülük a könyveik közé. Kadarcs Júlia, a felesége, egyik fiú tanítványának nénye volt. Fogadó óráján kereste fel, szokatlan tisztelettel, majdnem alázattal beszélt vele. A képzőből frissen kikerült tanítónő haragudott öccsére meg a többi kamaszra, hogy nem méltányolják ezt a rendkívüli kollégát, aki annyival kiválóbb másoknál, s ilyen fiatalon is tudós hírében áll. A család nem valami szívesen fogadta kis Sándor látogatását, csak az öcs örült és ábrándozott. Mi lenne, ha az osztályfőnökből sógor válnék az érettségire? Kadarcs Júlia sokat szenvedett apja ellenkezésétől, míg végre hozzámehetett a férjéhez, aki a kezdeti időkben őszintén, ártatlanul ragaszkodott hozzá. Terveit kollégái csak kicsúfolták. A szülők gyanakodva néztek rá, mintha a tudományos kutatással töltött időt a gyerekektől lopná el. Tanítványai pimaszok voltak, ostobák, hálás szerelemmel viszonozta felesége hitét, bizalmát. Gyerekeik, szép, fekete fiúk még ebből a kezdeti, forró bajtársiasságból születtek. Okosak és szorgalmasak voltak, mint az apjuk. Kis Sándor később elmondta Katalinnak, miért romlott el a házassága. Kadarcs Júlia azt várta, a habilitáció megnyit minden addig elzárt utat, s ha férje az egyetem kebelén belül immár teljesen csak munkájának élve, tanítványok, középiskolai kollégák nyüge nélkül sem boldogul, mégis lehet valami alapvető hiba, vagy a tudományos működésében, vagy a magatartásában. Az öreg kadarcs, a kántor, aki kezdettől fogva kifogásolta ezt a kapcsolatot, szintén rákezdte, nem lehet, hogy ne legyen itt valami baj. Az erény mindig megkapja jutalmát, s ha nem, akkor hiányzik az erény vagy a tűrő alázat. Kis Sándor kirúgta maga alól a széket, ordított, nem arról van itt szó, ő kidolgozhatja akár a lelkét is, más szerencsésen születettek, nem írnak többé egyetlen cikket se kinevezésük után, mégis megtartják a katedrájukat. Az anyja itt a baj, azt nem nézik el neki, hogy törvénytelen. Apósa arca elvékonyodott nászasszonya bűnös múltjának emlegetésekor. Kadarcs Júliának meg kiszaladt a száján idegességében. Anyád is igazán meggondolhatta volna magát. Ezzel aztán vége is szakadt valaminek, ami szép volt, tartalmas, becsületes, mert kis Sándor eleinte szerette a feleségét, méltányolta számos jó tulajdonságát, ám anyját is szerette, aki belerokkant, míg felnevelte, mégpedig olyan hűséggel, amit nem volt képes érezni senki iránt később. Kis Sándor jobban szerette az anyját bárkinél. Mikor észrevette, hogy kadarcsék nem látogatják az öregasszonyt, merev lett, ellenséges új otthonában. A házasság megevesedett. Kadarcs Júlia barna pillantása, magától hullámos szép haja elvesztette minden varázsát. A házas felek szétsodródtak egymástól az újra való találkozás minden reménye nélkül. Kisné folyton gyanakodott férjére, hogy megcsalja, mert ez a mentalitás benne van a családjában, s mióta ez a mondat elhangzott, a docens néha riadtan gondolt arra, hogy ez az asszony gyereket nevel, idegenek lányát, fiát, de a sajátjait is, és annyi érzéke sincs az emberi lélek iránt, mint egy széklábnak. Nem volt poligám alkatú. Kis Sándornak is szerelmesnek kellett lennie ahhoz, hogy elengedje magát valami új érzelemben. Túlságosan célra törő volt, semmint a kelleténél fontosabbak lettek volna számára valaha is a szexuális kapcsolatok. Ám Katalinba beleszeretett. És mikor tisztázta magában, mit érez a lány iránt, tulajdonképpen örült. Kapcsolatuk lassan fejlődött. Katalin suta gólya volt, kis Sándor millió gondja baja közt ideges. Néha rákiabált a lányra, ha ott szerencsétlenkedett mellette a szemináriumban, aztán valahogy felfigyeltek egymásra a testükkel is. Katalin fizikuma, ha megpillantotta a férfit, Csiszár Lacira emlékezett. A docens meg elnézte a rengeteg szőke hajat, a szépen formált, de valahogy azért mégsem igazán szépnek ható arcban a világos barna, szelíd, komoly szemet. De nem arra reagált, hanem Katalin egészére. Ezt a puritánul öltözött, gátlásos figurát voltaképpen szerelmeskedésre teremtette a természet. Ez tücsök tulajdonság volt Katalinban, nem Somos Aranka hozta a családba. Kis Sándor ekkortájt éppen Torkig lett a feleségével, otthonát a két kisfiú jelentette, akikkel birkózott, vitatkozott, olvasott, s elnevetgélt. Kadarcs Júliát unta, kelletlenül mosolygott féltékenykedésén. Hosszú ideig csak figyelte a csándi lányt, anélkül, hogy egy lépést tett volna felé, s bosszankodott rajta, hogyha véletlenül a városban találkozott a lánnyal, nem az egyetemen, s Katalint fiú kísérte, haragot érzett, a lány meg elpirult. Nem elemezte érzéseit, nem is volt ideje rá, beleásta magát a tennivalói közé, hallgatta Kadarcs Júlia szipákolását és apósa kegyes intelmeit, ha több szorgalommal, ha mélyebb lelki alázattal, ha nagyobb lelkesedéssel. Katalin környezetében, bár erről nem volt sejtelmesen, Kis Sándor volt az egyetlen, aki pontosan tudta, mi vár az országra, aki külföldi rádiót hallgatott és figyelte az események kibontakozását. A docens tudta, hogy a háború elveszett, hogy utána másnak kell következnie. Valami olyan világnak, amelyben az ő sokat dolgozott és folyton megcsúfolt anyja nem ringyó lesz, csak egy munkában megvénült asszony. Lényegesen jobban figyelt a harctéri jelentésekre, a gyárak hangulatára, mint arra, milyen izgalom fogja el, ha Csándi Katalin belép a szemináriumába. 44 kora nyarán, közvetlenül tanévzárás előtt, mikor Katalin régi iskolája már német hadikórház volt, kiborított közfalakkal, s nyoma se látszott a folyondárnak, mert leszaggatták a katonák, az állatszertár kitömött demonstrációs anyaga meg egymás hegyén hátán puposodott az udvaron, mint valami döglött állatkert, egy légitámadás oldotta fel tartózkodásukat. Ketten voltak a tanszéken. Kis Sándor amúgy is feszült hangulatban, Katalin lejtett egy könyvet, az ősnyomtatvány kiszakadt a sarkából. Mintha az egyik fia lett volna, a docens hirtelen mérgében odavert Katalin kezére. Aztán csak állt előtte, és nem tudott mit mondani. Katalin sírva fakadt, nem a félelemtől, nem is a fájdalomtól, valamitől, aminek nem tudott nevet adni, és akkor megszólaltak a szirénák. Az egyetem megelevenedett. Hallatszott a rohanó lábak dübörgése, ahogy a modern épület légvédelmi pincéi felé szalad mindenki. A víjogó hang még el se némult, mikor Kis Sándor odahúzta magához a pityergő Katalint, és dühösen megcsókolta. Volt abban a csókban sok minden. Legkisebb arányban szerelem. Katalin amúgy is szenvedett, hogy osztálytársai nagy része már asszony, anya vagy menyasszony, ő meg csak egyetemista. Úgy felelt Kis Sándor szájának, hogy a docens megijedt. Mit idézett fel? Becsukta a szekrénybe az ős nyomtatványt, és azt mondta, ideje lesz lemendébe. Latolgatta, mi csináljon, aztán minden póz nélkül, természetesen, bocsánatot kért a csókért. Mikor még Elek kitöltötte az életét, és féltékeny volt Micó házas életének 5 hónapocskájára is, Katalinnak gyakran eszébe jutott Kis Sándor felesége, és elcsodálkozott, milyen különös is az ember. Az eleven Kadarcs Júlia, aki élete egy szakaszában komolyan, megfontoltan a megsemmisítésére tört. Sokkal kevésbé riasztó jelenség volt a számára, mint házassága kezdetén Micó árnyacskája, és azon is elgondolkozott, milyen reménytelen vállalkozás egy halottal harcba kezdeni vagy vitatkozni, aki sose válaszol. Micó árnyától csak Elek menthette volna meg, Kis Sándor feleségétől akárki. ám Elek ott őrizte az elcsöndesült lélegzetet falai között, s mikor a halott Micót azon az emlékezetes napon mégiscsak kizárták az élők világából, és képeit anyuci leszette a falról, Simkó első felesége már közömbös volt Katalin számára, felőle akár fel is támadhatott volna. Míg szerelmes volt Elekbe, Kis Sándor emléke szégyenletes epizód volt az életében. Katalin szűzen szeretett volna férjhez menni, Ádám Tildi módjára, fehér ruhában, ahogy kislánykorában Somos Aranka nevelésére kialakult világképe megkívánta. Kis Sándorral való kurta viszonyának emléke sokáig égette. Évekig nem ismert házasságra gondolni, annak a rettenetes titoknak a birtokában, hogy már volt dolga férfival, vagy ha mégis valami nem hibátlan embert képzelt el élettársának, olyat, akinek megvallotta előzőleg, mi történt közte és a docens között, s aki olyan hibák hordozója maga is, hogy valamiképpen egyensúlyba kerülhetnek egymással. Mikor a fővárosba került, átértékelődtek a fogalmai. Csodálkozva tapasztalta, hogy sok tekintetben más világ lakója lett, ám még mindig nem érezte azt, hogy teljes jogú tagja a társadalomnak, és voltak éppen csak akkor tudta megbocsátani magának Kis Sándort, amikor már kiábrándult Elekből, s olykor valami ártatlan elégtétellel elgondolkozott rajta, hogy férje ugyan nem szerette őt soha olyan bátran és önfeledten, mint később Melindát, viszont sose vette észre, hogy nem úgy érkezett az otthonába, mint az igazi ajándék, tisztán és érintetlenül, hanem mint egy áru, akit septében csomagoltak, s megsérült az üzletben. Hogy menyasszony lett, azt érezte, meg nem érdemelt jutalmat kapott, valami csoda történt vele, s mert éppen Simkó Elek kérte feleségül, nem merte megkockáztatni a vallomást, azt hitte, elriasztja vele, s azt már nem tudta volna elviselni. Szerette őt. Kimondhatatlan félelemmel és zavarral maradt vele kettesben, mikor az első vacsora után anyuci magukra hagyta őket, és hosszú ideig Elek jóságának és tapintatának tulajdonította, hogy férje nem tett megjegyzést első együttlétük után, s még forróbban, még alázatosabban rajongott érte, s még siralmasabb emlék volt számára a docens. Később aztán rájött, hogy Elek egyszerűen nem figyelt rá, csak saját testi szenzációit elemezte. Egyáltalán fel se tételezte, hogy Katalin már szerethetett valakit előtte. Elek nem nagy lelkű volt, csak önhitt. Ideológiai továbbképzésen úgy tanulta hazája történelmét, mintha egy idegen országgal ismerkednék. Elszörnyedt, mikor statisztikai adatok bizonyították be neki, hányan haltak éhen az ő gyermek és kislánykorában ezen a földön, vagy hány embert vetettek börtönbe azért, mert más véleményen volt, mint a vezető réteg. Amire gimnazista korában, meg a háborús évek alatt nem figyelt, Nóra mind elmagyarázta neki. Hitler, aki élő korában csak kép volt, karszalag, bajusza számára, holtában élő személyé vált, mögötte haláltáborok füstölögtek. Utólag lassan fogta fel, amit kortársként nem tudott elrendezni magában, se kicsi, se ifjú lánykorában. Elég megrázó élmény volt, mikor tudatosult benne, hogy hallotta ő ezt vagy azt a világtörténelmi jelentőségű beszédet a rádióban annak idején, de mondjuk úgy, hogy közben a tyúkot kergette be a ketrecébe, mert valahogy kiszabadult, és ott piszkított az udvaron. Katalin annak idején a háborút se fogta fel. Ami a frontokon történt, voltak éppen nem is volt háború a szemében. Még Csiszár Laci is oda nem veszett, s iszonyatos voltára, brutalitására akkor jött rá csupán, mikor hullni kezdtek a bombák, mikor a veszély a saját személyéig ért. Katalinnal, mint minden emberrel, sok keserves történt életében. Állt ravatalok mellett. Túl kellett élnie Dániel elvesztését, Kadarcs Júlia üldözését. Majdnem belerokkant a Micó iránti féltékenységbe, ám soha nem érzett ahhoz hasonló nyomorúságot, mint amikor a pince megugrott alatta, és az ismeretlen gépek kioldották terhüket a város felett. Kis Sándorhoz a rettegés vezette, s a halál tudatának felfogása, mely mindenkiben felcsigázta a vágyat, hogy utódot állítson maga helyett, ha esetleg őt is elérné. Azután a nap után, amikor úgy a kezére ütött és megcsókolta, a docenssel való érintkezése változatlanul formális volt. Kis Sándor nemigen figyelt a lányra, a németek bevonulása óta várt. Sose volt tagja semmiféle pártnak, de pusztán származása miatt eleve azokhoz sorolták, akiknek csak nyernivalójuk lehet, ha a háború elvész. Az egyetemi tanács baloldali gondolkozású tagjai, ilyenek is voltak, ha nem is sokan, nyíltan beszéltek vele már a nem soká késő katedrájáról. Mikor a város lakói a legnagyobb kétségbeeséssel aggatták egymást, mi várható, Kis Sándor úgy érezte, közeledik a pillanat, amitől fogva emberként élhet az emberek között. Belefiatalodott, szinte beleszínesedett a reménybe. Kadarcs Júlia apja gyanakodva figyelte, s tiltakozott, ha bekapcsolta az angol rádiót. Meghallja valamelyik szomszéd, milyen hírbe keverednek. Kis Sándor ilyenkor erősebbre állította a hírmagyarázó beszédét, és mosolygó fekete szemével visszanézett családjára. Mikor azon a rejtelmes csatornán át, amelyen a hasonló mentalitású emberek érintkezést találtak, kapcsolat létesült közte és a szigergyár között, sem apósa, sem felesége nem sejtették, mi történt. De Kadarcs Júlia ösztöne azt súgta, valami új elem kapott szerepet férje életében. Látóköre szűk volt, Kis Sándor viszont titoktartó. Az asszony természetesen ismét nőre gyanakodott. Figyelni kezdte a férjét, hát ha megtalálja a magyarázatát, kivel van, mikor nincs otthon és nincs az egyetemen. Szeretőd van, kiabálta. Kis Sándor harsogva nevetett, tagadta, s mint két boccsal birkózott a fiaival. Kadarcs Júlia egyre firtatóbb lett. A férfi annyit volt távol hazurról, amennyit csak lehetett. Felesége egyszer egy esti szemináriumra az egyetemre is utána ment. Bejelentette, éppen erre sétált, megvárja őt, menjenek együtt haza, s úgy nézett Katalinra, aki valami polcot hozott rendbe, mint a bibliai paráznára. Egyetlen nő volt, elég tűrhető külsejű, igen fiatal. Nyilván ez lesz az a szajha, aki elfordította tőle a férjét. Nézését Katalin is észrevette. Felállt, hebegett valamit, becsukta a szekrényt, magukra hagyta a házasokat. Kis Sándor akkor érzett először komoly érdeklődést iránta. Úgy meg volt alázva, Kadarcs Júlia olyan pimaszul méregette, s annyira ártatlan volt ebben az egész szituációban, a múltkor még a kezére is rávert szegénynek. Kadarcs Júlia láthatólag semmit sem ért abból, mi van körötte az országban. Hogy értené meg a férje életét? Csak az ambícióját tudta érzékelni valaha. Emberségét, eszét már nem. Elnézte Kadarcs Júliát, aki a két fekete bocsot szülte neki. Azt érezte, semmi köze sincs hozzá. A politika érdekesebb. Varja fel a gombjait, főzzön valami ételt, aztán hagyja békében. Mikor hazafelé indultak, felesége tüntetően belekarolt. Kicsit mórikálva magát nekidőlt a vállának, úgy mentek le az emeletről. A portás undorodva nézett utánuk, mert a portás jó ízlésű ember volt. Nem lehetett viszolygás nélkül végignézni Kadarcs Júlia jeleneteit. Otthon Kis Sándor megesküdött a Bibliára, hogy nem csalta meg a feleségét, hogy ezentúl se fogja, megesküdött arra is, hogy a szemináriumban talált Csándi lányhoz a világon semmi köze nincs. A kántor, aki mindent hallott a szomszéd szobából, átkiabált a csukott ajtón, hogy az egész Csándi család rossz féle, a fiú meglógott a háború elől. Ez aztán éppen olaj volt a tűzre. A kadarcs fiú, a hajdani tanítvány nemrégen elesett. S kadarcsék megvetettek minden családot, ahol nem halt meg, vagy nem esett fogságba senki. Kis Sándor vígan megesküdött mindenre, amit akartak. Aztán kapta a kabátját, azt mondta, fordul egyet, átszaladt Kocsis Árpádhoz, a könyvkötőhöz, három puha fedelű könyvvel. Kocsis volt az összekötője. Tőle kapta az utasításokat, mikor mit tegyen. Nem könnyű feladat várt rá. Meg kellett szerveznie, hogy a légitámadások elől végre ládába mentett, s nyilván nyugatra szállítandó világhírű könyvtári anyag a városban maradjon. Nem veszélytelen, mondta Kocsis, ha rajta kapják, hogy kicseréli a ládák tartalmát, elintézik miatta. Nem gyanakszik a felesége? Gyanakszik az, felelte kis Sándor, csak nem ilyesmire, egy lányra. Az jó, mondta Kocsis. Az a legjobb. Meg kell tartani azt a lányt. Így került Katalin kis Sándor életébe, és így metszette szerény kisköre Kadarcs Júlia életkörét. Kis Sándor eleinte inkább csak azért kezdett el foglalkozni vele, mert szüksége volt rá, mint egy paravánra. Minden tettére, kimaradására kiváló magyarázat volt a lány, aki alázatosan kísérte a lépteit. Katalin önfelett volt az örömtől. Ez volt az első érettebb korú férfi, akivel életében rendszeresen találkozott, méghozzá a tanára, s nem átallott sűrűbben szóba állni vele, mint bárkivel. Testi-lelki reakciói csak egyfélék lehettek. Katalin nem elemezte sem jelenét, sem jövőjét. Boldogan átadta magát érzelmeinek. Ami kapcsolatukban előre nem látható elemnek bizonyult, kis Sándor kelletlen felfedezése volt, hogy egy idő múltán komolyan megszerette a lányt. Meglepődött, hogy ráébredt, igazán nem akart valami bánatos szerelmi históriába bonyolódni, ám amikor őt otthon, Kadarcsék házában érte egy légitámadás, két karjával, mint egy boldogtalan Laokon, a két bocsot ölelte ugyan magához, de közben a lányra gondolt, ugyan túléli-e ezeket az órákat, és egyáltalán mi van vele? Addig a napig csak beszélgettek, tréfálkozott vele, mulatott rajongásán. Most megdöbbent, hogy érdekli a sorsa, és félti. Attól fogva valamivel hűvösebb is lett hozzá. A lány megértette, azt kívánja tőle, hogy távolabb kerüljenek egymástól. Kollokvium után még az indexét is mással küldte be a szobájába aláíratni. De azért Kadarcs Júlia Katalint tartotta számon, mint az üres órák kitöltőjét, és mikor egyszer összetalálkoztak a virágpiacon, ahol a lány cserepet vásárolt, Kadarcs Júlia pedig palántákat, mint a megvert kutya somfordált el gonosz pillantása elől. Szerelmes volt kis Sándorba, de hát nem történt köztük semmi. Miért nézi így rá a kis Sándor felesége?
Szabó Magda a Danaida című írásának 11. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről Papildikó kolléganőm mikrofonja előtt.
Tegeződni fogunk ebben a műsorban több évtizedes ismerettségünkre való tekintettel. Hálás vagyok azért, hogy egy nagyon színes, nagyon gazdag életutat mutathatunk be ebben a műsorban, aminek azt mondom, hogy egy jelentős szakasza, bár ezt több lelkipásztornál is elmondhatom, de úgy gondolom, hogy a te életedre különösen igaz, hogy ennek egy nagyon jelentős szakasza sok-sok ember számára meghatározó volt, és meghatározó a mai napig. De mielőtt ezekről az évekről vagy évtizedekről beszélgetünk, hogyan indult a te életed? Mi az, ami megosztható a családodról, a gyermekkorodról?
Nehéz lenne olyat mondani, ami teljesen egyedi, hiszen általában, hogyha a papokat kérdezel, akkor a jó részük, a nagy részük azt mondja, hogy már gyerekkoruktól vallásos nevelést kaptak, stb. Az én életem talán abban különbözik, és bátran merem mondani, különösen most, hogy boldoggá avatták Budi Magdit, hogy nagyon sokat éltem ilyen tanyasi körülmények között. Mert az édesapám és az édesanyám dinnye termeléssel foglalkoztak, hortiak, és az ország különböző részein, ahol 15-20-30 hold földet tudtak bérelni az akkori TS-től, gazdaságtól, akkor oda költöztek márciusban, és amikor a szezon lement, október-november, akkor hazajöttek hortra. Ez egy különleges jelentősége az én életemnek, a gyerekkoromnak, hiszen nagyon sok helyen voltam gyerek, sok iskolába jártam, sok településen laktam, legtöbbet a Nyírségben, mert ott a jó homokos talaj, jó dinnye termő, és ezért említettem a Bódi Magdit, semmi másban nem hasonlítunk, mert az ő édesanyja is fogta a kislány kezét, és hosszú kilométereket gyalogoltak a tanyáról minden vasárnap, és mentek a templomba, és jöttek haza. Velem is pontosan ugyanez történt, az édesanyám kézen fogott, néha édesapa is jött, és a határból, ahol kint laktunk a Dinnyeföldön, mentünk, akármilyen messze volt a templom, a vasárnap számunkra mindig ilyen szent nap volt. Ez olyan mély gyökeret hagyott bennem, vagy eresztett, hogy számomra a valószínűleg, hogy a hivatásom egy része, vagy a személyiségemnek, a emberi voltomnak egy része, a természet közeliség és az Isten közeliség, ez valahogy így szervesen kapcsolódik össze. Hát ennyit talán a kezdetekről.
Ha már így a szüleidet megemlítetted, milyen útravalót kaptál tőlük az élethez?
Hát ugye édesapám a Rákosi érában katonatisztnek készült, édesanyám meg egy falusi leány volt, édesapa is falusi, de az ő találkozásuk és az ő szerelmük azt eredményezte, hogy édesanyja azt mondta, hogy csak akkor megyek hozzád feleségül, hogyha templomba esküdhetünk, vallásosak lehetünk, gyerekeinket, stb. Na most édesapám pedig hát le a kalappal előtte, az tiszté avatás esküje előtt ott hagyta a katonai pályát, édesanyám miatt. Azóta se értem, hogy egy falusi lány szerelme, vagy hogy vonzhatott el attól a akkoriban nagyon divatos és jó karriert ígérő hivatástól, mint a katonatiszti pálya. Nos, ez a különleges helyzet azt hiszem, hogy sokat adott az én életemhez, és hiszen a komoly és nehéz döntések vonalán haladt az életük és az életünk. Nyilván ezért lettek aztán dinnyések is, mert Rákosi rendszerben otthagyni a katonaságot, az nem volt éppen egy leányálom. Majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívül lévé vált ezáltal. Nagyon tiszteltem és nagyon becsültem azért a szüleimet, mert minden áldozatot meghoztak egymásért, meg a hitükért. És valószínűleg innen, valahonnan innen ered az is, aki én vagyok.
Ahogyan lehet, hogy megmagyarázhatatlan, szoktuk azt mondani, hogy titok, misztérium, a papi hivatás, ugyanúgy ezek szerint az ő szerelmük is így megmagyarázhatatlan volt, egy titok, egy misztérium, hogy mi az, ami édesapádat a katonai pálya elhagyására késztette. Titok, misztérium, a papi hivatás is. Ez hogyan formálódott, hogyan alakult a te életedben, hogy erre az elhatározásra jutottál, hogy felismerted és elfogadtad a Jóistennek a meghívását?
Ugye Kecskemétre kerültem gimnáziumba. A szüleim érezték, hogy ez a örökös helyváltoztatás azért egy ponton meg kell, hogy álljon a fiúk életében, hiszen valószínűleg ők is érezték bennem, hogy kevés lenne számomra, hogyha dinnyetermelő lennék, nem bántva természetesen a szüleimet, vagy az ő foglalkozásukat, és akkor beadtak Kecskemétre a piarista gimnáziumba. És akkor onnantól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy számomra a hit, a vallás, az a fajta elköteleződés, az emberekhez való küldetéstudat, meg egy csomó dolog, ezt valahányszor megkérdezik, és beszélnem kell róla, mindig másképp mondom, és mindig mást mondok, mert annyira gazdag egy ember hivatás története, hogy tehát azt éreztem, hogy nekem valamit tenni kell az emberekért, az emberiségért, és ami legtöbbet tehetek az, hogy hitben segítem őket, hogy fölismerjék, hogy az életüknek van értelme, célja, hogy érdemes nekik akár áldozatokat is hozni, vagy elfogadni azt a helyzetet, amiben élnek, vagy kitörni abból, amiben élnek. Kamasz éveimnek ez egy meghatározó időszaka volt a piaristáknál eltöltött időszak. Megjegyzem, akkor kezdtem egy kicsit az irodalom felé is orientálódni, nagyon jó tanáraim voltak. Lukács László tanár úr, aki az irodalmat is, a hittant is, az angolt művészettörténetet is tanította. Ő aztán lelkiatyám lett, és később is jó barátságban voltunk élete végéig. Ő volt az, aki a legmeghatározóbb volt az életemben kamaszkorom időszakában.
Ha már piarista gimnázium, nem merült föl benned, hogyha papi pálya, akkor esetleg szerzetesség felé fordulsz?
Érdekes, hogy a szerzetesség nem. Egy picit zártnak éreztem, de a tanárság igen. Nagyon érdekesen alakult, tehát valószínűleg ebben nem fér bele ebbe az időkbe, amit most eltöltünk, de szerettem volna tanítani. Volt a 70-es években, ugye ez a 70-74, a 70-es években volt egy olyan fellendülés, a háború utáni első generációs értelmiségnek volt egy olyan időszaka, hogy nagyon sokan szerettek volna, vagy próbáltak képesítés nélkül is tanítani. Én magam is egy ilyen képesítés nélküli pályára szántam magam, kokettáltam meg, hezitáltam, vagy hogy is kell ezt mondani jól. Volt bizonyos töprengésem, hogy akkor tanár legyek, és az irodalommal foglalkozzak inkább, vagy pedig pap legyek, és akkor úgy szánjam oda magam az életemet. És volt egy olyan pillanat az érettségi előtt, amikor képesítés nélküli tanár akartam lenni, és el is mentem egy megbeszélésre kiskörösi tanyák egyikén. Ugye a tanyasi iskolák ezek olyan szimbolikusak voltak akkoriban, csak hát kiderült, hogy engem is ugye ajánlottak, és kiderült, hogy valaki mást már előző nap fölvettek arra a helyre, akiről pedig azt hitték, hogy én vagyok az. És amikor én megjelentem ott, akkor azt mondták, hogy uram, vagy fiatal ember, hát, és akkor leesett nekik, és nyilván azt már nem tehették meg, hogy az illetőnek mondják, hogy bocs, de tévedtünk. Több ilyen esemény is volt, ami számomra így már utólag azt az érzetet keltette, hogy az Úristen így terelgetett ebbe az irányba finoman, hogy azért a papi pálya legyen aztán az életemben az a ösvény, vagy az út, amit választok. Úgyhogy ráterelgetett, több ilyen is volt, mint mondom, de hát ez egy ilyen időszak. Akkoriban a Kecskeméten írtam már verseket, megjelent a Megyei Labban, és most ugye elnézem azért a mostani 16-17-18 éveseket, meg az akkorit, azért azt látom, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy szóba álltak velem komolyan, mint fiatal emberrel. A Petőfi népének nevezték akkor a Megyei Lapotot, és egy-kettő versem megjelent, és ez engem annyira bátorított, hogy hú, hát akkor ez az irodalom, ez egy ilyen nagy kihívás lesz. Nagyon szerettem, máig nagyon szeretem a verseket, a költészetet, az irodalmat, mindent, és nagyon jól összeillik a papsággal.
Ugrok egy nagyon nagyot most az időben, pusztán csak azért, mert egy kicsit fáj is a szívem, hogy a szeminárium éveit kihagyjuk, de annyira színes, annyira gazdag életutat jártál be, és a papi hivatásod 46 éve annyira sok eseményt tartogatott számodra, hogy van miről beszélgetnünk. Egy dolgot nem szeretnék kihagyni, a papi elmondatodat. Milyen papi elmondatot választottál 79-ben a szentelésedkor?
Ez is egy kicsit kapcsolódik az irodalomhoz. Amikor úgy döntöttem, hogy na, mégis pap leszek, tehát egyszer azért dönteni kellett, akkor nagyon sajnáltam, hogy a verseket ott kell, hogy nem írhat, nem lehetek költő. Mert ugyan vannak papköltők, de ők nem igazán, vagy az egyikben nem nagyon jók, vagy a másikban nem nagyon jók. Ezt Rónai György mondta egyébként nekem személyesen, hogy uram, lehet, legyen akár pap, vagy akár költő, de mind a kettővel nem biztos, hogy érdemes próbálkozni. És akkor hát soroltunk neveket, meg ő is sorolt, akik ugyan papköltők voltak, de mégsem az élvonalban. Sik Sándort is említettük, hiszen piarista volt, de azért, hogyha a költői világot tekintjük, akkor Sik Sándor sem. No mindegy, szóval a jelmondatom a 8. Zsoltárból vettem, hogy Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon mély csodálatos. Ez nem egy program. Mint általában szoktak jelmondatként ilyen programot, célt, egyebeket, ilyen meghatározókat. Én egyszerűen nem akartam beszorítani, beszűkíteni magamat egy olyanba, amihez aztán később bűntudat köt, hogy mégse így lett. De ez egy olyan gyönyörű mondat volt, és rájöttem már a szemináriumban, ugye nem szeretnék leragadni a szemináriumi időszaknál, de rájöttem, hogy a legszebb versek a zsoltárok. Hogy nem kellett nekem otthagyni a verseket, nem kellett semmit, nem kellett otthagynom, hiszen itt van a leggyönyörűbb világ, és a világ történelem, és a világirodalom legszebb ki. És ebből vettem ezt a mondatot, hogy Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos. És ez valóban az én áhítatom a természet iránt, az Isten által teremtett világ iránt, az Isten iránt. Tehát ebben benne volt minden, akkor, amit 23 évesen éreztem.
Azt mondtad, hogy nem egy program igazából ez a jelmondat, de számomra mégis valahol egy ilyen programot sugall, hogy ezt a nevet és ezt a tartalmat, amit most így elmondtál, hogy ezt megismertetni minél több emberrel. Tetted ezt 7 éven keresztül káplánként, több szolgálati helyen, Nyírbátorban, Szendrőben, Nyíregyházán és Gyöngyös alsóvárosi plébánián. Milyen fontosabb lépcsőfokot emelnél ki, vagy egy kedves emléket bármelyik szolgálati helyről, csak röviden? Mindegyik biztos, hogy nagyon...
Nagyon nehéz, mert mindegyikhez köt valami. Azt szokták mondani, hogy az első állomás hely az első szerelem. Nyírbátor egy ilyen volt. Akkor még az Egri Egyház megyéhez tartozott, és furcsa módon pontosan a szentelés előtti nyáron tartottunk, vagy június elején, vagy május végén tartottunk egy ilyen szemináriumi buszos kirándulást, és hát elmentünk arra a részre, körüljártuk, és Nyírbátorba én ott vesztem a templomban, mert emlékszem rá, hogy egy gyönyörű vasárnap délután olyan 2-3 óra lehetett, amikor úgy sütött már a nap be ebbe a gótikus, a minorita templomba, gótikus templom ablakokon nem színes üvegablakok voltak, hanem ilyen sárga fényű, sárga színezetű, meleg szín, és ragyogtak az oltárok, biztosan sok voltak Nyírbátorban, és tudják, hogy milyenek azok. És akkor én ott leültem, és akkor azt mondtam, hogy én nem megyek innen el. Egyszer csak jöttek, értem, hogy Feri, hát már mindjárt fönt ülünk a buszon. És ott feledkeztem, mint aki révületben van. És hát nagy nehezen immelámmal kimentem, de megfogadtam magamban, hogy én a nyáron, amikor felszentelnek, ugye felszentelik az embert június 10-20, és akkor augusztusig nem kell elfoglalni az első helyét, és akkor én ott visszajövök, megkérem a plébánost, hogy vagy 2 hétre, hagyj jöjjek el ide. Hogy csak üljek, imádkozzak meg, akkor egy kicsit két már misészgessek is. És... amikor a szentelési ebédnél kibontották a borítékot, olvasom, hogy Nyírbátorba helyezem. Ez is egy olyan nagy élmény és esemény volt, és ajándék az Úristentől. És aztán mindjárt a Lékai Péter, emlékszem rá, ő volt akkor az érseki titkár, Lékai Péter atya jött oda is, hát hogy is mondjam, vigasztalt. Mert hát a Nyírbátor egy, és az akkori plébános úgy volt elkönyvelve a káplánok között, hogy ez egy lehetetlen alak, hogy nem lehet vele kijönni, hogy egy nehéz helyzetbe kerül az, aki káplánnak megy oda. És Péter bácsi azt mondta, hogy majd 1 vagy 2 évet kivírzte, ott elkezdett vigasztalni. És én meg nem értettem, hogy miről beszél. Mert annyira örültem. Nos, hát az első kápláni dispozíció is született, hogy tulajdonképpen teljesült az, amire nagyon vágytam, hogy, és 2 évet ott töltöttem a krucsai oltár, aztán ugye eperjesen készítették azokat a nyírbátori oltárokat, gyönyörű szép barokk oltárok, egy álom volt, és az első kápláni. No, de mindegyiknél lehetne, minden kápláni helyről lehetne valamit mondani, de hát...
Ahogy a Jóisten gondviselését érezted, igen, és megtapasztaltad, igen, az igen. Emberek szeretetében is megjelent így a Jóistennek a gondviselő szeretete, az emberek
mindig,
feléd való fordulásában?
Mindig. Hát először azért, mert fiatal vagy. Ugye a káplánt mindig nagyon szeretik, főleg hát az új misést, azt nagyon-nagyon szeretik, de ez nem csak rám vonatkozik, hanem mindenkivel mindig így van. És hát aztán sorba a többi helyemen is mindenütt találkoztam az emberek szeretetével. Amíg fiatal vagy, addig egy kicsit szülőként szeretnek. Tehát mindenki részint szeret, másrészt félt, imádkozik érted, vigyázz rád, hogy nehogy bajod esse, mert mindenki egy kicsit a saját gyerekét, vagy a saját életét látja benned. Ezért végtelen sok szeretetet kap az ember fiatal papként. Aztán, hogyha jól csinálja, és ha nem rontja el, akkor ez megmarad. Csak már nem az idősek szeretik, hanem egyszer csak olyan lesz, mintha a testvéred lenne, mert akkor már a te korosztályoddal vagy együtt. Aztán meg a fiatalabbak, mintha az édesapát látna, vagy az apjukat, vagy a nagyap, most már a nagyapjukat látják benne. Tehát egy nagyon érdekes görbén megy a pap iránti szeretet és vonzalom, ahogy ezt az ember így megéli, hogy mindig, tehát a szeretet, amely a pap iránt, vagy mondjuk irántam áradt és árad, az először ilyen atyai, aztán ilyen testvéri, aztán baráti, aztán apai, és aztán nagyapai irányt vesz, de nagyon jó.
Hogyan lehet megtalálni azt az egyensúlyt, amikor fiatal káplánként az a hívő közösség, ahová kerültél, vagy kerül az ember, ott ezzel az atyai odafordulással, gondoskodással veszi körül a fiatal káplánt, ugyanakkor ő mégiscsak egy vezető szerepben van ott egy egyházközség élén, még ha nem is ő a felelőse mindennek, hanem a plébános, de neki mégis valahogy vezetőként kell ott megjelenni. Ezt hogyan lehet egyensúlyban tartani?
Ehhez a híveknek jobb érzékük van, mint nekünk. Tehát ők pontosan tudják, hogy mi az, amit komolyan kell venni az atya szándékából. A hívek segítenek egyensúlyba tartani azt a szituációt. Tehát van ebben veszély is, mert ahogy mondod, fiatalként, ha nem jól méri föl az ember például a korosztályi különbségeket, és hát általában azt tapasztaljuk, hogy ez és ez mindenkor így van, legalábbis ezen a vidéken, merre az Egri Egyház megye vidékén, hogy azért a hívek többsége, a templomba járó vallásos emberek többsége az mind 50 pluszos. Na most, ha egy 20 éves káplán megmondja nekik a frankót, akkor nyilván nekik kell, hogy több türelmük legyen irántad, mint fordítva. Ezen nem gondolkoztam még, ez nem egy racionális döntés, hogy na akkor most így lesz, vagy így viszonyulok, hanem a menet közben mindig. Az nagyon fontos, hogy ebben az egészben, a kapcsolatban, a hívekkel és egymással és papságommal, és mindig azért a szeretet az, ami dominál. És a szeretet mindig keresi azt az egyensúlyt, vagy hogy meg ne bántsa, vagy hogy legyen türelmes, ugye nem idézem Szent Pál himnuszát ott, de a vége felé azok a jelzők ott, hogy jóságos, türelmes, nem rója fel, stb. Azok nagyon fontosak, és az egy program is az embernél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atyával, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével Pap Ildikó beszélgetett.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 5